Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A Kapcsolódjunk mai adásában a Budapest Bábszínház igazgatója Elinger Edina lesz a vendégünk, a témánk a rendkívül izgalmasnak ígérkező jövő évad, aztán Mózes Tamara és Kaltenekker Zsolt új lemezéről, a Szubrózáról beszélgetünk a szerzőkkel, de szó lesz a Seaboard nevű hangszerről is. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, lassan véget ér a színházi évad, ami azt jelenti, hogy ilyenkor már mindenki a következő évadra készül. Nincs ez másképpen a Budapest Bábszínháznál sem. Itt van a vonalban Elinger Edina igazgató. Szia Edina, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál.
Szervusz, köszönöm szépen, én is, hogy meghívtál beszélgetni.
Volt nálatok egy fantasztikus koncert, és a koncerttel hát egybekötve volt az évad bejelentő, és hát 4 új bemutatót ígértél te a közönségnek, és hát ezek nagyon-nagyon izgalmas dolgok, tulajdonképpen műfajilag teljesen különbözőek.
Igen, nagyon igyekszünk továbbra is hűek lenni olyan szempontból saját magunkhoz, hogy különböző korosztályokat szólítunk meg az új bemutatókkal, és nagyon különböző előadásokat készítünk. Mert azt hiszem, hogyha bárki ránéz a Budapest Bábszínház arculatára, és itt most úgy gondolok az arculatra, hogy az előadásaink kínálatára, akkor tényleg azt tapasztalhatják, hogy mind vizuálisan, mind pedig anyagválasztásban, de tényleg nagyon-nagyon-nagyon-nagyon színes ez a paletta, és nagyon sokféle előadást kínálunk. Természetesen egyetlen egy nagyon-nagyon fontos fókusz van, a minőség. Tehát abból sosem engedünk. Úgyhogy igen, ezt igyekszünk képviselni a következő évadunkban is, és valóban ez egy különleges alkalom volt, hogy egy koncertet tartottunk a jelenleg repertoáron lévő előadásainknak a dalaiból, mert igencsak muzikális a társulatunk jelen pillanatban.
Többek között Cseri Hannának köszönhetően, aki ugye a zenei igazgatótok vagy zenei vezetőktök, és hát maga is hát talán nem sértődik meg, hogyha azt mondom, hogy popstár vagy alternatív popstár, de minden esetre jelen van a szcénában, Artisius díjat is kapott.
Bizony, nagyon, nagyon büszkék vagyunk rá, igen, hogy most ő kapta a fiatal pálya kezdődíját, és hát egy nagyon sokrétű tehetség egyébként a Hanna, tehát azon túl, hogy zenét szerez nálunk, zenekart menedzsel a színházban, mondjuk, ha csak a Mindenki legyen kufli című előadásunkra gondolok, ahol a Varázsgombák zenekart alapították meg, és annak a frontembere a Hanna, szöveget adaptál, a Szomjastrolt ő rendezte ebben az évadunkban, úgyhogy igen, ő egy.
Hát ő bábrendezőként végzett, ugye? Jól emlékszem.
Így van, igen. És nagyon sok színészünk, és nem csak színészünk, de még a műszakból is rendkívül muzikálisak, mert most ezen a koncerten a műszakunk is összeállt, és először hallhattuk őket zenekarként nagyon frappánsan, a Backstage Boys nevet választották maguknak, és a Péntek Úr előadásnak a zenéjét játszották ők élőkben, és kísérték Tatai Zsoltot. Tehát unikális esemény volt, na és visszatérve az évad bejelentéshez, azt éreztük, hogy végül is ez egy szép pillanat lenne ahhoz, hogy gyerekek, felnőttek együtt voltak. Tehát ezt a koncertet mi most kimondottak, a nézőinknek készítettük. Igen. Tehát, hogy ez most itt nem hívtunk meg úgy szakmát, ez nem úgy ünneplés volt, a nézőket szerettük volna megajándékozni vele. Úgyhogy egy nagy ajándékdobozból kiszedtem olyan emblematikus tárgyakat, amelyek a következő évad előadásaihoz kapcsolódnak, bemutatóihoz kapcsolódnak, hogy egy kicsit gyerekkompatibilisebbé tudjam tenni ezt az évad bejelentést, ne csak olyan száraz legyen. Úgyhogy elkezdem mondani, hogy...
Mond, igen, mert egyébként tényleg rendkívül izgalmasak, és hát egyébként jó, hogy szóba hoztuk a Hannát, mert ugye van egy újrafeldolgozás, vagy egy nem is tudom, hogy mondjam, az nekem nagyon, nagyon megfogta a fantáziámat, hiszen van ez a legendás Semmi című regény, amiből ti csináltatok egy legendás darabot, és akkor a Hannáék most új zenét szereznek hozzá, és ez lesz a Semmi 2.0.
Hát igen, ez egy nagy döntés volt, amire részünkről.
Igen, gondolom.
De
bocsánat, hogy beleláttam,
kétségkívül szerintem
Ez az egyik legmeglepőbb.
Valóban ez az egyik legmeglepőbb húzásunk, hogyha mondtam ezt a következő évaddal kapcsolatban. És nyilván a művészeti tanáccsal, akikkel változatlanul együtt dolgozok, Hoffer Károllyal, aki színházunk rendezője, tervezője, egyébként a Semmi Előadás rendezője, Gimesi Dórával, aki az irodalmi vezetőnk, ő a Semmi Előadásnak az adaptálója, a dramaturgia, és Ács Norbert színművészünk, ugye ő is a művészeti tanács tagja, ő pedig játszik ebbe az eredeti Semmi Előadásban. Na most mi így együtt, mint művészeti tanács, úgy, hogy ők valamennyien érintettek ebben az egész Semmi kérdésben, rengeteget beszélgettünk arról, hogy mi legyen ennek az előadásnak a sorsa. Mert ezt azért 12 éve mutattuk be, és hát tehát egy kult előadása a Budapest Bábszínháznak. Azt hiszem mondhatjuk azt, hogy ez volt az első olyan nagy áttörés az ifjúsági korosztályban, amikor tényleg született egy olyan előadás a Budapest Bábszínház falai között, ami az ifjúsági korosztályt megszólította, és hát azóta levehetetlen, és tényleg generációk nőttek föl rajta. Viszont azt mindig vizsgálni kell azoknál az előadásoknál, ugye, amik ilyen hosszan műsoron vannak, hogy kopik. Vagy hogy vesztette az aktualitásából, vagy vesztette bár a vizualitásából, a zeneiségéből, hogy mit jelent ma 2025-ben. És nyilván nem véletlen az, hogy mi ebből a legendás előadásból készítettünk egy filmes adaptációt. Tehát, hogy van egy Semmi filmünk, aminek most azt hiszem, hogy 3 évvel ezelőtt volt az Urániában bemutatója, és ilyen esemény alapon szoktuk így vetíteni.
Igen.
Szóval már az is egy nagyon tudatos tervezés volt, hogy készítsünk el egy filmet belőle, hogy megörökítsük azt az eredeti előadást, mert hogy hát az a helyzet, hogy az idő az ugye megy, és ennek az előadásnak olyan koncepciója van, szerintem gyönyörű dramaturgiája van, és ez a mai napig még mindig állja a helyét, ugye, hogy van egy bábsíkja, ahol történnek az események ugye az osztályban, viszont van egy visszatekintés része, ahol már fiatal felnőttek tekintenek vissza arra az időszakra, ami történt velük a gimnáziumban.
Igen.
Na most azok a színészek, azok a csodálatosan tehetséges művészek, akik ezt 12 évvel ezelőtt bemutatták, akkor valóban fiatal felnőttnek számítottak, viszont néhányan már a középkorúak közé sorolhatóak a mai napon, és ezt úgy mondom, hogy ezek az én osztálytársaim, tehát én ilyenkor saját magamról is beszélek. Szóval ezeket is mindig meg kell nézni, hogy nyilván életkorban hol jár valaki egy szereppel, az működik-e még az eredeti koncepció vagy sem. És hát úgy találtuk, hogy sajnos nem. Szóval, hogy sajnos nem, és hogy itt lenne az idő arra, hogy tulajdonképpen adjuk át, vagy adják át a stafétát a fiatalabb kollégáknak, mert hogy az előadás alapvetően az semmit nem vesztett a lendületéből. Óriási az érdeklődés az irányába, sőt, aktuálisabb, mint valaha, azt kell, hogy mondjuk. Nagyon régi vágy volt az, hogy egyébként fölkerüljön a nagy színpadra, csak a jelenlegi díszlete ezt nem teszi alkalmassá, mert bármennyire is furcsa, az Országgyűlő stúdiót, ha mi keresztbe használjuk, akkor szélesebb tud lenni, mint a nagy színpadunk. Ezért nem, mert volt rá próbálkozás, hogy levisszük a nagy színpadra, mert hát tényleg nagyon sikeres előadás, és hát nagy a várólista rá, ezt is muszáj elmondanom. Szóval azért gondoltuk, hogy rendben, akkor húzzuk újra, tehát hogy egy vadi új szereposztással képzeljük el, és akkor megvizsgáltuk nyilván a zeneiségét is ennek az egész Semmi kérdésnek. Hát még pedig az, hogy tehát abba valamennyien egyetértünk, hogy a Quimby csodálatos, mi nagyon-nagyon szeretjük, most mondom ismét a saját generációmat, viszont azok a 13 évesek, 13-14 évesek, akik bejönnek, azoknak a Quimby nem ugyanazt mondja, mint nekünk.
Hát
vagy amit 12 éve jelentett.
Igen.
És mondom, ezt úgy mondom, hogy szóval egyrészt egy kicsit fáj a szívem, azért, de hát tudjuk hallgatni, hál' Istennek, ezeket a csodálatos slágereket. Viszont akkor is meg kell néznünk, hogyha egy előadást, amit kifejezetten az ifjúságnak tartunk műsorom, hogyha amit nekik kínálunk, hogy annak mit jelent a zeneisége, mit jelent akár a vizualitása. És azért gondoltunk arra, hogy hát itt van az a lehetőség, hogy a Cseri Hanna, nyilván a mi színházunknak tagja, ő most az, aki a fiatalokat meg tudja szólítani, az egyik a sok fiatal előadó művész közül, aki meg tudja szólítani a fiatalokat, és gondoltunk egyet, és hát a Bongort is behívjuk ebbe a történetbe, mert hogy Az a műfaj, ami ugye a rap, amiben a bongor nagyon erős, tehát az nagyon hozzátartozik most a fiatal generációhoz. És nem titok, hogy egyetlen egy vendégművészünk lesz is ebben a produkcióban, tehát a bongor játszani is fog ebben az előadásban.
Nagyon izgalmasan hangzik.
Mert hogy ő alapvetően, neki bábszínész végzettsége van szintén ez.
Tényleg?
Lehet, hogy kevese, igen, persze. Úgyhogy az lett az ötlet, hogy egy vadi új szereposztással, egyébként a Hanna is játszani fog az előadásban, tehát a Hannának már nem az első előadásban, beszínészként is közreműködik, tehát hogy ők azok, akik most megírják a Semmi 2.0-nak a zenei anyagát, levisszük a nagy színpadra, és azért vizuálisan is bele fognak nyúlni. Uh-huh. Tehát, hogy csak hogy értsed, a street art, ami 12 év, ami ennek az előadásnak a vizualitása, az a 12 évvel ezelőtti street art. Az megint nem ugyanaz, mint ami napjainkban van.
Világos, persze.
Tehát, hogy a Hoffer Károly, mint tervezője is az előadásnak, ehhez szeretne hozzányúlni, a bábokhoz nem nyúlunk hozzá. Tehát, hogy az is egy tudatos döntés volt, de mind a díszlethez, mind egy kicsit ilyen szempontból a vizualitásához belenyúlunk, behívunk tervezőt is, díszlettervezőt. Na szóval, hogy ez a Semmi 2.0 történet, és ezért kapta a 2.0-át, hiszen megmarad, ugyanaz az előadás lesz, ugyanaz a dramaturgiája, ugyanazt kell elképzelni erről, csak ilyen formában. Szóval nem csináltunk még ilyet, és nagyon izgatottan várjuk, hogy sikerül ezt megugrani. Mindenkiben van izgalom, az új csapatban is van izgalom, hiszen azért ez egy kult előadás, ez mindenki hát
persze,
tudja közülük is, ők is látták még annó, amikor tizenévesek voltak.
Persze, és elkerülhetetlen az összehasonlítás, meg hát nagy elődök nyomdokaiba kell lépni, szóval hogy biztos, hogy nagy kihívás. Mikor a várható a bemutató, hogy látjátok?
2026. február 13-án.
Aha. Hát, az messze van, bár nincs is olyan messze.
Nincs az olyan messze. Egyébként még annyit szeretnék csak még hozzáfűzni egy két mondatban ehhez, hogy alapvetően, amikor így beszélgettem ismerőseimmel, és mondtam, hogy hát ez a szándékunk, és hogy nem nagyon szokott ilyen történni, vagy nem látok ilyet Magyarországon, egy ilyen típusú újragondolását egy előadásnak, akkor azt mondták, hogy hát ezt a Broadway nagyon simán megcsinálják. Tehát, hogy fölhívták a figyelmet, hogy ilyen van, ez egy létező dolog külföldön, hogy néha azt mondják, hogy akkor rázunk egyet rajta, mert még mindig pontos, és még mindig hiteles. Na, ennyi a Semmi 2.0 kérdésről. Szerintem nagyon izgalmas lesz. Iszonyatosan izgalmas vállalás, és azt tudom, hogy nem fog csalódni azért, aki semmit szeretne látni. Tehát, hogy...
Már na, biztos vagyok
úgy,
benne.
Úgyhogy mi ezen leszünk. Igen, tehát ez lesz az ifjúsági bemutatónk jövőre. De mondom azt, ami az év elején jön, jó, egyből, mert hogy nagyon fontos számukra ez a bizonyos 10 pluszos korosztály, ez a kisiskolás felsőtagozatos korosztály, hát ezt évekkel ezelőtt kezdtük meg tulajdonképpen, hogy úgy szólítsuk meg őket, hogy legyen korcsoportos bontásban nekik is egy állandó repertoár. Mert itt lehet elveszíteni a nézőt a bábszínháznak. Tehát amikor elhagyják az alsó tagozatot a gyerekek, és akkor utána ugye felsősök lesznek, és akkor ha itt nem tudunk kínálni megfelelő előadásokat számukra, ami témájukban felkelti az érdeklődésüket, természetesen szüleiknek, meg a pedagógusoknak, akkor tulajdonképpen itt műfajilag elveszhetjük a közönségünket, és nem tudjuk őket végigkísérni felnőtt korukig. Tehát mi évekkel ezelőtt tulajdonképpen már megindítottuk ezt az építkezést, nyilván ott van a Hello Héraklész című előadásunk, a Gangster Nagy című előadásunk, a Krabát a Fekete Malomban is egyébként ennek a korosztálynak készült, egy picit föléletlőve aztán, és 12 plusz lett végül az életkora. Na de most nagyon-nagyon tudatos tervezéssel szintén ezt a korosztályt szeretnénk megszólítani, mert hogy keresik, és van igény az új előadásra, és a Fábián Pétert kértük föl arra, hogy rendezzen nekik a nagy színpadon egy előadást, ő pedig egy fantasyt választott, Andrew P. Anand, a Sárkányfutó átka című fantasyjét, ami először ez bemutatva a Budapest Bábszínház nagy színpadán.
Nagyon izgalmas, és ez ilyen sakkozós történet, ugye?
Igen, tulajdonképpen a fantasyt azt nem véletlenül mondom, mert a műfaját tekintve ez valóban egy fantasy, azokkal az elemekkel, nyilvánvalóan a 10 pluszos korosztályra hangolva, viszont ez az egész mű, ez valóban a sakkvilágában játszódik, a főszereplője egy Sophie nevű 12 éves lány, aki egyébként sakkbajnokságra készül, és akkor neki vannak természetesen családi problémái, mint a legtöbb kis kamasznak, nyilván a szüleivel nem mindig ért egyet dolgokban, és belekerül tulajdonképpen a sakkjáték világába, tulajdonképpen belekerül egy sakkjátszmába, és a színpadon megelevenednek az emblematikus sakkfigurák, tehát Bástyára, a futóra, a parasztokra. Nyilván a sárkány futó maga is, az egy, bár én nem vagyok, tehát én nem játszom sakkot, most ezt úgy mondom el, csak elsajátítottam, nyilván is magamba szittem az információkat, tehát hogy ez a sárkány futó is, ez egy formáció a sakkban, úgy tudom, hogyha lehet ezt mondani, és bocsásson meg valaki, hogyha most valami rosszat mondtam, tehát hogy ez egy lépés sorozat, tehát hogy eleve már a cím is onnan adódik, szóval ez most nem didakt módon fogja megtanítani a gyerekeket sakkozni ez az előadás, viszont nagyon szépen be fogja őket húzni alapvetően azon túl, hogy van egy történet, ennek a kamaszlánynak a története, de a sakkvilágába is. Tehát mondhatom azt, hogy abszolút érzékenyít a sakkjátékra. De hát Magyarország alapvetően, ezt szoktuk mondani, ugye, hogy egy sakk nagy hatalom, azért elképesztő, hogy ilyen sakkjátékosaink voltak. És a lényeg az, hogy akit még ez nem kapott volna el fiatalkorában, én azt gondolom, hogy aki meg fogja nézni ezt az előadást, túl azon, hogy végtelenül izgalmas lesz, és nagyon szórakoztató és nagyon látványos, azon túl pedig le fog ülni, és azt fogja mondani, hogy hát lehet, hogy én kíváncsi lennék akkor, hogy ez a játék, ez micsoda, hogyha véletlenül nem találkozott volna még vele. Szóval egy nagyon izgi dolog, és nyilván, hogy mondjam, a sakkfigurák, meg a alapvetően a sakknak a szimbolikája, a vizualitása is alapvetően hordozza magában már azt, hogy vizuálisan nagyon izgalmas dolog jön létre a nagy színpadon megint.
Hát nagyon izgalmasan hangzik, tök jó. A következő darab, amire készültök, az viszont egy felnőtt történet, ráadásul segítségül hívtátok az Orlai produkciót.
Igen,
erre miért volt szükség?
Ez egy szóló előadás, a Barna Zsombor fogja játszani, aki a mi színművészünk, ez a szóló előadás, Kusovszky Dénes, Akik már nem leszünk sosem című könyvéből az egyik szál, az egyik történet lesz kivontva ebben az előadásban. Dékány Barnabás rendezi, és mivel ez egy szóló előadás, egyébként nagyon izgalmas, azt muszáj elmondanom, hogy tárgyjátékot használ végig az előadás, ami megint csak egy speciális formája a Bábszínháznak, ahol nem elkészített bábokkal dolgozunk, hanem a körülöttünk lévő tárgyakat személyisítjük meg, adunk egy szimbólumrendszert neki, tehát elképesztően nyitja a fantáziát, és nagyon sok síkja van, tehát ebbe a tárgyjátékos világba kalauzol majd el bennünket a Zsombor meg a Dékány Barnabás, és azért igen, kerestük meg a Tibort, hogy ez egy utaztatható előadás lesz. Hiszen ezt a Zsombor egyedül játsza, és megmondom őszintén, hogy azért láttunk mi már belőle egy munkabemutatót, nagyon-nagyon izgalmas, ezt el tudom mondani róla. És szerintem egy nagyon szép feladat egy ifjú színművésznek, mint amilyen a Zsombor, hogy kipróbálja magát ilyen formában is. Bár ő Vitéz Lászlót is játszik egyedül, egy fontos Vitéz László játékosunk ő. Szóval a Tibor segítségét kértük őnek, hát egy nagyon fantasztikus bejáratott rendszere van arra, hogy hogyan utaztat előadásokat az országban, hogy ez is utaztatható legyen. Úgyhogy ez a koprodukciónknak a lényeg, hogy a bázisa itt Budapesten a Budapest Báb Színházban lesz, a Kemény Henrik teremben. Ez a legkisebb termünk, ez egy nagyon intim terem. Az intimitásra alkalmas, meg 50 néző fér be, tehát hogy tökéletes ez az előadáshoz, és akkor reméljük, hogy majd többfele el tudjuk juttatni az ország különböző pontjaira.
Hát biztos vagyok benne, hogy sikerülni fog, szerintem erre nagyon nagy lesz az igény. Menjünk tovább, mert fogytán az időnk, ugye jövőre lesz Lázár Ervin centenárium, vagy nem is tudom, hogy mondják ezt, tehát 90 éve született Lázár Ervin, ez lesz 26-ba, és tényleg országszerte vannak Lázár Ervin bemutatók is, meg jelennek meg ezzel kapcsolatos munkák, és ti is készültök méghozzá, hát az egyik talán legköltőibb Lázár Ervinnel, ez ugye a Berzsián és Dideki.
Így van, és a kisiskolás korosztály, tehát a 6 éven felüli gyerekeket szólítjuk meg ezzel az előadásunkkal, Veres András rendezésében. A Veres András most végre visszatér hozzánk sok-sok év után, ő sok előadást rendezett nálunk, nagyon szép előadásokat. És hát közös nagy kedvencünk a Lázár Ervinna, szóval elvitathatatlan, és valóban én is azt gondolom, hogy majdnem mindegyikre el lehet mondani, de a Berzsián és Dideki különösen közel áll a szívünkhöz, úgyhogy erre esett most a választásunk, és ez lesz az utolsó bemutatónk a jövő évadban, tavasszal, és az Országgyűlés stúdióban, tehát egy stúdió előadás lesz, tehát kifejezetten a 6 éves kor fölött szólítjuk meg vele a gyerekeket, és hát nagyon, nagyon várjuk, a Rozs Tamás lesz a zeneszerzője.
Aha.
Nyilvánvalóan ez egy klasszikusabb történet azokhoz képest, amit az előbb elmondtam, tehát ezt a klasszikus vonalat képviseli, nyilván ahogy Lázár Ervin is maga, de nagyon örülök, hogy a repertoárunkra kerül ismét egy Lázár Ervin előadás, szerintem nagyon fontos, hogy ott legyen, és ezzel is gazdagodjon, amiről már beszéltem, ami színes tarka repertoárunk.
Ha. A végre hagytuk a, hát talán a bizonyos szempontból a legnagyobb falatot, mert ugye az ember tragédiáját is színpadra állítjátok, méghozzá Keresztes Tamás rendezésében.
Így van, igen, igen. Igen, ezt is meghirdettük. Ez nem a jövő évadban lesz bemutatva, viszont elkezdődik a munka. Uh-huh. Ez egy nagy léptékű előadás lesz, és egy nagy vállalásunk a Keresztes Tamással, aki ugye a Frankensteint készítette,
igen,
rendezte nálunk, ami hát... Na, szintén egy kult előadásnak mondható, azt kell, hogy mondjam, és tehát annyira jó volt ez a közös munka, annyira jó kémiával dolgozott együtt a Tamás és a társulatunk, hogy nem volt kérdés, hogy őt is visszavárjuk hozzánk, és hát én azt érzékelem a Tamással való beszélgetésekből, hogy valahogy neki a teremtés történetek azok nagyon fontosak. Most gondolok itt a Frankensteinre, vagy a Víg Színházas Pinokióra, tehát mindegyik teremtés történet, és hát nyilván az ember tragédiája is alapvetően ezt színszálgatja. Nagy rajongói vagyunk Madács művének, ezt most el kell, hogy mondjam, és most a művészeti tanács nevében beszélek, szóval mi nagyon szeretjük, tehát nekünk olyan találkozásunk volt ezzel az anyaggal már gimnazistaként is, olyan jó magyar tanárokkal, hogy nem volt kérdés, hogy amikor ez fölmerült, hogy mi lenne, ha ez lenne, hogy legyen ismét egy tragédia a Budapest Bábszínház nagyszínpadán, mert hogy Garas Dezső ezt hosszú-hosszú évekkel ezelőtt megrendezte ám, és az is egy nagyon szép, igen, előadás volt, bábügyileg is rendkívül izgalmas volt, úgyhogy itt az idő, hogy a mostani társulat és a mai Budapest Bábszínháznak meg legyen a saját ember tragédiája, és azért hirdettük meg, mert hogy már lesznek események, amelyek hozzá kapcsolódnak a következő évad második fél évében. Nagyon szeretnénk szabad egyetemet csinálni például hozzá, meg rendszeresen megszólítani a nézőket, és megmutatni, hogy egy ekkora előadásnak az alkotói folyamata az miről szól, az mennyire sokrétű, és hogy felkészüljenek arra a nézők, hogy ezek miért történnek, és ne érjük őket váratlanul, ezért beharangoztuk tulajdonképpen, hogy mi mire készülünk a Keresztes Tamással.
Fú, hát nagyon izgalmas lesz az évad. Edina, én nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket, szerintem sikerült felcsigáznunk a hallgatóinkat. Lesz azért mód egy kicsit a pihenésre is a két évad között a nyár folyamán, mert amit most elmondtál, az olyan, hogy hát ezekre a dolgokra azért azt gondolom, hogy sokat kell készülni, és nyilván egy része a nyárnak már rámegy.
Ez tény és való, hogy így van, muszáj, hogy egy picit pihenjünk, mert valahogy mindegyik évadunk úgy sikerül, hogy nagyon-nagyon szorgos, és nagyon elfáradunk a végére. Hozzáteszem, hogy ez az évadunk is, ami mögöttünk van. Én azt gondolom, hogy egy nagyon színes, és izgalmas, és nagyon sikeres évad volt. Nagyon jó formában van a Budapest Bábszínház társulata. Én nem mondom, hogy nem hajtom őket, mert bennem alapvetően van egy ilyen... Hát na, én sem tudok nyugodtan ülni, és nyilván tele vagyok én is, és a kollégáim is ötletekkel, de az fontos, igen, tehát, hogy most nagyon tudatosan azt tervezzük, nem is megyünk fesztiválokra, mármint, hogy az országos színházi találkozóra elmegyünk még, hiszen beválogatták a Pergőn című előadásunkat, de aztán a nyáron nem megyünk sem erre, tényleg kell egy kicsit pihenni, mert újra kell tölteni az elemeket, úgyhogy ez
helyes
a célunk.
Jól van, Edina, akkor hagylak is pihenni, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, nagyon-nagyon szép nyarat kívánok neked is, meg a kollégáknak is, és akkor beszéljünk legközelebb szeptemberben.
Rendben, köszönöm a beszélgetést, szervusz!
Köszönöm szépen én is, szervusz! Ja.